2023. augusztus 29-én, kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Veszélyben vannak a méhek. Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke válaszol kérdéseinkre.
Miután 20 napot a méhegyedek dolgoznak kötelezően bent a kaptárban, 21 napos korukba kirepülnek. Régen, mondok egy számot, ez a méh elélt 6 hétig. Most viszont már csak 1 hétig.
Majd az augusztus végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A hagyományos, minőségi termékeket keresik a vásárlók. A csíkmenasági Borbély István és Zsuzsa kürtös kalács és péksütemény készítőkkel beszélgetünk.
Megpróbáljuk megtartani a kuncsapti körünket, új termékekkel próbáljuk a vevőinket kiszolgálni.
Folyton bővíti a termékskálát a fenyőkúti tófalvizita lekvár és szörpkészítő velekészült interjúnk.
Régebben csak, amit mi gyűjtöttünk, azt dolgoztuk fel. Mostanra már a falustársak is, hogyha valaki valamit gyűjt, vagy pénzt szeretne keresni, akkor azt felvásároljuk.
Lesz, aki tovább viszi a fafaragás művészetét a családban. A lisznyói Benke Ferenc fafaragóval ismerkedünk meg.
Az unokám szeret még faragni, csinál ilyen apróságot még, de úgy lát, még kicsit kell tanuljon.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Bros Péter, Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnök.
Milyen gondokkal küzdködnek a magyar méhészek?
Nagyon sok gonddal küzdködünk, nem csak magyar méhészek, hanem az Európai Unióban méhészkedők, különösen azok a méztermelők, akik nem tudják közvetlenül értékesíteni a mézüket, nem nagyban hordóban szeretnék eladni a nyugat-európai mézletöltő üzemekbe. Nyugat-európai nagy mézletöltő üzemek sajnos az elmúlt két évben nem használják az unióban termelt mézet a méz kicsomagolására, ahhoz. Kettő harmada, amit felhasználnak mézet, az Kínából és Ukrajnából származik. Itt óriási mennyiségekről beszélünk, körülbelül 150 ezer tonna méz, ez a két országból származó mennyiség. Az uniós termelők pedig bajba vannak, hiszen olyan árszinten érkezik Ukrajnából és Kínából a méz, amely árszinten az uniós termelő nem tud termelni, hiszen nekünk a kiadásaink ugyanúgy egekbe mentek, mint bármely más ágazat, vagy akár a magánember kiadásai. Ugye az élő munka nagyon drága lett, nekünk a méh takarmányunk, a cukor nagyon drága lett, az üzemanyag költség felment. Ma kijelenthető, hogy az Európai Unióban mézet termelni sokkal drágább, mint harmadik országból importálni. Viszont a politikusoknak tudomásul kell venni, hogy olyan tenyészállataink vannak, amelyek fenntartják környezetünket a beporzás révén. A méhészeti ágazat nagyságától függ a mezőgazdaság, rengeteg növény beporzást igényel. Ha mi nem tudunk megélni a termékeinkből, akkor így abba hagyják az emberek a méhészkedést az unióban, és nem lesz beporzás.
Hogy lehetne ezt a helyzetet javítani? Mert beszéd szintjén a politikusok is elmondják, hogy támogatni szeretnénk a kisgazdákat, a méhészeket, a termelőinket, de valahogy ez a valóságban nem így látszik. Mit lehetne tenni, hogy mégis az a jó minőségű méz az legyen a piacon, és ne a silány?
Pontosan így van, hogy nem csak beszélni kellene róla, hanem tenni is kell. Mondok egy példát. A magyar méhészek köztük voltak kint Erdélyből is méhészek. Mi a csatlakozás évében, már 2004-ben, 6 héten keresztül demonstráltunk Brüsszelben a Schumann téren. Ott vannak a döntést hozó nagy irodaépületek, és azt szerettük volna elérni, hogy azt a jogszabályt változtassák meg, amely lehetővé teszi azt, hogy a mézes üvegen elrejtsék a méz eredetét, ugyanis egy jogszabály azt mondja, hogy ha az adott méz kettőnél több országból származik, akkor elég ráírni csak azt, hogy mely térségből, így Európai Unióból vagy Európai Unión kívülről. És az egyszerűség kedvére a legtöbb európai mézkiszerelő azt írja rá, hogy Európai Unió és Európai Unión kívül termelt méz. Na ebből a fogyasztó semmit nem tud. Ha rá lenne írva az, hogy kínai méz vagy ukrán méz, nagyon sok tudatos fogyasztó keresné a polcon akár a román mézet, akár a magyar mézet. De ezt a jogszabály 19 éve képtelenek megváltoztatni. A magyar kormány tudni kell, hogy minden miniszteri tanácsülésen Nagy István és Feldman Zsolt államtitkár ezt megint kezdeményezte, 20 tagország a 27-ből támogatta, de mégsem történik semmi.
Én értem, hogy pénzről szól az egész mindenség, de hogy lehetne megnevelni a vásárlókat?
Ehhez megint különben akármilyen furcsa pénz kell, hiszen a méhészekben az akarat megvan. De mivel nagyon kedvezőtlen a gazdasági helyzet, nincs pénzünk folyamatos reklámra. Olyan újságokban, amit a háziasszonyok olvasnak, olyan tévéműsorokban, amit szintén a család lát, szóróanyagokat készíteni, óriási pénz kell egy olyan kampányra, hogy pontosan, amit maga mondott, hogy mindenki értse meg, hogy a helyben termelt termék a legfontosabbak, ez igaz mindenre, gyümölcsre, kenyérre, sajtra, vajra, de fokozottan igaz a mézre is. Hiszen, hogyha a helyi mézet esszük, akkor árbevételt adunk annak a méhésznek, aki ott helyben a mi gyümölcsfáinkat is, a méhei meg fogják porozni. Nem beszélve a humán egészségügyi vonatkozásban. Tudni kell, hogy a méhecske minden allergiát kiváltó allergént is összeszed a méz virágporral. Folyamatosan helyi mézet eszünk, az allergiás megbetegedések száma rohamosan csökken, hiszen szép lassan felépítjük azt az immunrendszert, amely védekezik a környezetünkből. De ez csak az kell, hogy olyan helyi mézet együnk, amelyben benne vannak a helyi allergének. Ha kínai mézet eszünk, vagy ukránt, semmit nem érünk vele.
Nagyon sok méhész panaszkodik, hogy sok a vegyszerezett terület, meg kell nagyon keresni, hogy hol legeltessék a méheket. Mekkora probléma az, hogyha kihalnának a méhek? Mert látunk statisztikákat, hogy ha kihalnak, akkor még egy-két évünk van nekünk is. Ennyire súlyos a helyzet?
Nagyon súlyos a helyzet. Most gyakorlatilag megpróbálom úgy elmagyarázni röviden, hogy minden rádióhallgató értse, ugyanis mi méhcsaládokban gondolkozunk. A méhcsaládban, méztermési szezonban 60-80 ezer méh egyed van. Mi mikor arról beszélünk, hogy a méhek pusztulnak, akkor ez az 60-80 méh egyed pusztulása nagyon gyors. Ez azt jelenti, hogy miután 20 napot a méh egyedek dolgoznak kötelezően bent bent a kaptárban, 21 napos korukba kirepülnek. Régen, mondok egy számot, ez a méh elélt 6 hétig. Most viszont már csak 1 hétig. És mivel az méh egyéneknek csökken az élettartalma, logikus, soha nincsen már 60-80 ezer méhegyed a kaptárban. Tehát a mi méheink folyamatosan gyengék. És csak úgy tudunk mézet termelni, ha másik kaptárból pótoljuk bizonyos technológiai fogásokkal. Ez azt jelenti, hogy egyre költségesebb a méztermelés a méhésznek. És visszatérve a problémára, a méheknek azért rövidül a élettartama, mert olyan környezeti terhelést kapnak, mint 20-30-40 éve nem. Ezek a mezőgazdaságban használt növényvédő készítmények, a Romániában mézkerők plusz sajnos terhelve vannak, hiszen vannak olyan Európai Unió által már betiltott rovarölőszerek, amit sajnos a román kormány folyamatosan idegen szóval derogációt, magyarul kivételezést kér, hogy jaj, a román gazdák még hagy használják. Ami ugye azért elszomorító, mert ezek a készítmények nélkül Európa, így akár Magyarország többi részén tudnak termelni. Akkor miért kell ilyen idegmérgekre megkérni a szükségállapoti engedélyt? Hát nagyon ki vannak téve a méhek a mérgezésnek, egész Európában szenvednek a méhészek a szinte bizonyíthatatlan különben méhmérgezéstől, hiszen például legtöbbször a méhhullát mi nem is látjuk, kint elpusztul, mi csak azt látjuk, hogy folyamatosan gyengék a méhcsaládok.
Hogyha ilyen nagy mennyiségű méz érkezik Kínából, Brazíliából, Ukrajnából, akkor azt jelenti, hogy ott a méhek rezisztensebbek, vagy ott nem vegyszereznek, vagy hogy tudnak ennyit termelni?
Nagyon jó a kérdés, kezdem Ukrajnával. Ukrajnában végtelen alacsony az életszínvonal, vidéken ugye alig van munka, ez már a háború előtt is igaz volt, és nagyon sokan elkezdtek méhészkedni. Mondok egy számot, ami szinte hihetetlen, 600 ezer méhész van Ukrajnában, körülbelül ugye 40 millióan laknak ott, tehát 1,5%-a a lakosságnak érdekelve van a méhészeti ágazatban. Aki ott 50 méhcsaládot tart, az ilyen nyomott áron is, ha értékesíti a mézet, annyit keres, mint egy átlag bármilyen más szakmában. Tudni kell még, hogy mások a feltételek, ott főleg napraforgó mézet termelnek, nagyon jó minőségű szántóföldjeik vannak, végtelen nagyok, és mivel a géppark szegényes, elhúzódva vetnek. Tehát ami nálunk 2 hétig virágzik és mézzel a napraforgó, ott akár 1,5 hónapig is tudnak a méhészek álló méhészetbe pörgetni, tehát Ukrajnában nagyon sok kicsi méhész rakja össze azt a körülbelül 80-100 ezer tonna mézet, amit megtermelnek, hogy értsék a rádióhallgatók, mennyi ez a 80-100 ezer tonna méz, ez körülbelül 4-5 éves termése Magyarországnak, tehát óriási. Egy évben Ukrajna annyi mézet termel, mint Magyarország, amelyik szintén mézeti nagyhatalom 4-5 év alatt. Kínában más a helyzet, Kína gyártja a mézet. Ezt nem én mondom, hanem ez bizonyítva van. Kínában gyakorlatilag nektárt pergetnek a méhészek, le se fedik viasszal, nem érlelik be a méhek a mézet, ezt a nektárt mesterségesen gyárakban sűrítik be, adnak hozzá olyan egyéb cukrokat, amely labor nem tud kimutatni. Kína papíron 500 ezer tonna mézet termel, ezt még egyszer mondom az arányt, 5-ször annyi termel Kína, mint Ukrajna egy évben. Ez az 500 ezer tonna pedig nem jön ki, mert ha ránézünk a kínai térképre, egyharmada Kínának magas hegység, másik egyharmada sivatag. Ami ott marad egyharmad, fizikailag nem tudna ennyi mézet termelni, és senkit nem érdekel, mert a szabványnak megfelelő édes löttyel elárasztják a világot. Végtelenül szomorú ez a tény. Minden hallgatónak csak azt tudom ajánlani, hogy keressen környezetében egy méhészt, alakítson vele jó baráti kapcsolatot ki, akár hívassa meg magát a méhészetben, nézzük meg, hogy hogy dolgoznak ezek a szorgas kis csodálatos rovarok, és mindenki igyekezzen környezetéből termelőtől mézet vásárolni, ez a legbiztosabb.
Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke válaszolt kérdéseinkre. Ismerjük meg a körülöttünk termő gyógy és fűszernövényeket, pártoljuk fel a hazai kézműveseket és vállalkozókat. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Nincsen köve, mégis lisztet jár, tiltja Tiltják tőlem a rózsámat, mégis hozzám jár. Tiltják tőlem a rózsámat, mégis hozzám jár. Adsz a rózsám a kezedet, forduljunk egyet, forduljunk egyet. Aztán menjünk ki a kertbe, hadd szedjünk meggyet. Aztán menjünk ki a kertbe, hadd szedjünk meggyet. Volt nekem egy szép szeretőm, de az olyan volt, de az olyan volt. Ha egy nap nem láttuk egymást, négy nap beteg volt. Ha egy nap nem láttuk egymást, négy nap beteg volt. Ötödik nap megkérdeztem, mi lel téged volt, mi lel téged volt. A szívemet a szerelem körül fogta volt. A szívemet a szerelem körül fogta volt. Nincsen köve, mégis tisztet jár, mégis tisztet jár. Tiltják tőlem a rózsámat, mégis hozzám jár. Tiltják tőlem a rózsámat, mégis hozzám jár.
Farkas Andrást hallgattuk, a következő percekben néhány augusztus végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A zöldséges kertben a betakarítás előtti időszakban is kísérjük figyelemmel káposztaféléink fejlődését, amennyiben a növényeken a bagolylepkék fiatal hernyóit látjuk, ismételten permetezzünk ellenük. Ha már nem tudjuk a szedés előtti 10 nap élelmezési egészségügyi várakozási időt betartani, a 7 nap várakozási idejű diazinon, kartabb hatóanyagú készítmények, vagy az ennél is rövidebb várakozási idejű piretroidok valamelyikét használjuk, vagy az 1 nap várakozási időt igénylő bacillus készítményt részesítsük előnyben. Mindenképpen ügyeljünk arra, hogy a káposztafejek, karfiolrózsák hernyorágástól, ürüléktől mentesek legyenek, mert ezek a különböző tárolási betegségek fertőzésének is elősegítői. Az idős bagolylepkehernyok ellen nem érdemes vegyszert használnunk, ilyenkor így már nehezen pusztíthatók. A további kártételük megelőzésére célszerű a káposztafejekben, karfiolrózsákban táplálkozó hernyokat összegyűjteni, amely kis területen gyorsan és egyszerűen elvégezhető. Permetezésre a bacillus készítményt használjuk. A paprika szedésekor fontos, hogy ne hagyjuk a különböző korokozókkal fertőzött, rothadó termést a töveken vagy a növénysorok között. Megsemmisítésükkel a még érőfélben levő károsodását előzzük meg. Ugyanilyen fontos a bagolylepkék, illetve a kukoricamoly hernyóit tartalmazó bogyók felismerése és megsemmisítése. A termés betakarítását követően a korokozók, a baktériumos levélfoltosság, a legyrothadás, a paradicsom bronzfoltosság, a fuzáriumos hervadás, a koletrotriumos bogyófoltosság, az alternáriás magházrothadás áttelelési lehetőségeinek, a következő évi fertőzések kialakulásának csökkentésére semmisítsük meg a fertőzött növénymaradványokat. Komposztáljuk vagy ássuk el, de semmi esetre se hagyjuk a területen. Még ősszel mélyen forgassuk át a talajt, ezt a munkát se hagyjuk tavaszra. A paradicsom folyamatos szedésekor fontos, hogy ne hagyjuk a baktériumos varasodással, az alternáriás termésfoltossággal, a paradicsomvésszel fertőzött rothadó bogyókat a töveken vagy a növénysorok között. Összeszedésük, megsemmisítésük a még érőfélben levők károsodását előzi meg. A termés betakarítását követően alapvető agrotechnikai eljárás, a korokozók, főleg a paradicsomvész, a szeptoriás levélfoltosság, az alternáriás foltosság, a baktériumos varasodás, a baktériumos feketefoltosság, a baktériumos rák és hervadás, a botritiszes betegség áttelelési lehetőségeinek, a következő évi fertőzések kialakulásának csökkentése érdekében a fertőzött növénymaradványok talajba forgatása. Ugyanezt a célt szolgálja a növénymaradványok összegyűjtése, szakszerű komposztálása, majd a terület még őszi felásása.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A konzerv maradékot ne hagyjuk a dobozban, tegyük üvegtálba, így hosszabb ideig tárolható a hűtőben. Az apróra vágott petrezselyem zöldjét csak akkor tegyük az ételbe, ha már levettük azt a tűzről. Így az íze zamatosabb lesz, és a vitaminok sem mennek veszendőbe. Bizonyosan friss a kacsa vagy a liba, ha mellcsontja hajlítható. Ha a rozsdamentes edény aljára ráig az étel, öntsünk bele egy kis ecetet, forraljuk 2 percig, surolás nélkül eltávolíthatjuk a foltot. Ha megkeményedett a sajt, puhítsuk meg tejben, ezután reszeljük le, remekül használható például meleg szendvicsekhez.
Borbély Zsuzsa vagyok Csíkmenaságról.
Borbély István vagyok Csíkmenaságról.
Most már pár éve benne vannak a szakmában, péktermékeket készítenek, kürtös kalácsot és mindenfélét. Mennyit változott a vásárlóknak a szokása az elmúlt időszakban?
Én úgy látom, hogy mindenki, amit megszokott, arra van leginkább igénye. Megpróbálunk újítani, időközönként új termékeket dobni be a piacra. Persze azokra is van kereslet, de úgy látom, hogy még mindig a kürtős kalács az, ami menő.
Bővült a terület, ahol szórják a termékeiket, vagy nem erre törekednek, hanem az, hogy mindig a hűséges vásárlókat kiszolgálják?
Nem igazán próbáltunk terjeszkedni, inkább megpróbáljuk megtartani a kuncsapti körünket, új termékekkel próbáljuk a vevőinket kiszolgálni, és reméljük, hogy sikeresen zajlik a történet.
Vannak szezontermékek is? Például Farsang környékén a farsangifánk jobban megy, mint mondjuk máskor? Vagy vannak olyan ünnepek, amikor speciális termékkel kell lenni a piacon?
Igen, persze. Így a karácsony, húsvét, ilyenkor menő a beigli, azaz a tekercs. Farsang környékén a farsangifánk, a többi termékünk az általában állandó.
Most hány termékkel vannak a piacon?
Most már több mint 10 termékkel vagyunk a piacon.
Bővíteni kellett a csapatot?
Ugyanakkor a személyzettel dolgozunk.
Amikor bevezetődik egy új termék, van előtte felmérés, hogy mekkora az igény rá? Vagy mi alapján vezetnek be új termékeket?
Mindig, mikor egy új termékkel próbálkozunk, akkor mindig el szoktuk vinni a jobb üzletekbe, megkóstoltassuk, megvárjuk a visszajelzéseket, és úgy szoktuk a piacra dobni.
Időnként megjelennek a statisztikák, hogy mekkora az élelmiszer pazarlás. Érzik-e azt a termékeiken keresztül, hogy pazarolnak a vásárlók? Vagy olyan sokat nem gyártanak, hogy még vissza is kelljen szállítani?
Így, hogy pazarlás, úgy nem igazán mondanám, de azért megtörténik az, hogy például a kürtös kalács is minden nap az üzletekben van, nem kerül megvásárlásra. Így lehet mondani azt, hogy van pazarlás, de úgy nagyjából el szokott fogyni a termék.
Az üzletek rendelik, hogy hány darab kell valamiből? Bizonyára, hogy nem lehet teljesen kiküszöbölni, de mérsékelni lehet a veszteséget.
Nagyjából most már tudjuk, hogy a boltoknak mi a kapacitásuk, mi az igényük, és azt szerint szoktuk vinni a termékeinket.
Amikor új termékbe gondolkodunk, akkor ki ötletel? Zsuzsa vagy István?
Leginkább én szoktam az új termékeket kitalálni.
Mennyire kell trendinek lenni, vagy most az a jó, hogyha inkább a hagyományos próbáljuk megőrizni?
Én nem igazán a trend fele szeretnék, hanem azon gondolkodom leginkább, hogy hagyományos sütemény mit lehetne még, ami még fenn is maradjon, még a gyermekek is megismerjék, hogy mi is az, hogy húsdarálós keksz vagy ilyenek.
A gyerekek mennyire folynak bele a vállalkozásba? Mert tudom, hogy kicsi koruk óta azért ott vannak a laborban, érdeklődnek.
Kisebb korukban azt mondanám, hogy gyakrabban most már többet kell tanulniuk, de azért megpróbálnak ott lenni, figyelmesek, próbálkoznak ők is.
Most, hogy ilyen drágaság van, mennyire lehet szinten tartani árat, vállalkozást? Ez mekkora megpróbáltatás egy vállalkozónak?
Hát nagyon nehéz az árakkal most dolgozni, a nagy inflációval nem lehet kiszámolni akár az alapanyagok, cukorolaj, mennyire megy fel. Ugye a mi termékeink nem egy létszükség, ami minden nap kell, úgyhogy nem tudunk olyan nagyba dobározni az árakkal, eléggé mérsékelten, nagyon ritkán tudunk drágítani, de úgy próbáljuk ugye az árat és a felvásárlási dolgok között egyenlőséget tenni.
Így hogy lehet hosszú távra tervezni?
Hát nagyon reméljük, hogy még bírjuk ezt a tempót. Nagyon nehéz fennmaradni, de reméljük, hogy tudjuk ezt csinálni. Hagyományosabb süteményeket, kültes karácsot gyártjuk. Reméljük, hogy ez árban is még hozzáférhető, és így fenn tudjuk, reméljük tartani magunkat és a kuncsafti köröt is.
Amikor ilyen híreket hallanak, hogy tücsköd, bogarat, lisztként, meg sültként, meg nem tudom miként promoválnak, és mondják, hogy ez mennyire egészséges, ilyenkor mennyire lehet újítani, új terméket kihozni, ami mondjuk nem a fősodorral kompatibilis?
Lehet, hogy ez egy idő után majd hátrányunkra fog szolgálni, de én nem dőlök be ezeknek a modern szereknek és mindenféle reklámanyagoknak. Én maradnék a hagyományos mellett.
Van olyan vásárlójuk esetleg, aki azt mondta, hogy 10 baríval megnőtt az ára valaminek, és akkor most már nem kérem? Vagy annyira szereti, hogy nem számít. Minden drágul végül is a mai világban, és akkor tudja, hogy reális ez a drágítás.
Hát nagyon féltünk az áremeléstől, hogy el fogjuk veszíteni a kuncsafrikerünket. Volt egy nagyon minimális emelésünk, és arra jó Istennek ugyanúgy vásárolják, úgyhogy remélem ez is az igazolja vissza, hogy a termékeket szeretik, és lássák ők is, hogy mekkora drágulások vannak, és remélem, hogy így elfogadjuk egymást.
Az elmúlt 5 percben a csíkmenasági Borbély István és Zsuzsa kürtös kalács és péksütemény készítőket kérdeztük. A mikrofont most Csíszér Anna veszi át.
Visita vagyok.
Milyen finomságokat készít? Hát itt önnél látunk szörpöket, lekvárokat, és minden, ami szemszájnak ingere. Ez a fő foglalkozás, vagy sok mindennek kell foglalkozni itt Fenyőkúton?
Most ez a fő foglalkozás. Régebben tanítottam az iskolába, majd a 3. gyerek után, tehát hazajöttem gyereknevelésre, és akkor kezdtünk bővebben foglalkozni lekvárokkal és szörpökkel. Mit erdő, mező, növényei, gyümölcsei, ami ehető, nagyjából mindent feldolgozunk, amennyit sikerül gyűjteni, körülbelül 90 termékünk van.
Jó nagy terület van itt, ahol járjanak és gyűjtögessenek. Nem kell tartani vadállatoktól, vagy ezzel együtt élnek?
Hát igyekszünk elkerülni őket. Láttunk már medvét, nem éppen szemtől szembe, de úgy 2-3 méterre. Nem mondom, hogy nem volt ijegység, de kezeltük a helyzetet. Tehát igyekszünk azokra a területekre, ahol gyakrabban jár a medve, csapatosan menni. Tehát nem egyedül, nem csendben, hanem zajongani, énekelni, kiabálni.
Kimondottan a család gyűjti az alapanyagot, vagy ilyenkor, hogy mondja, társulnak, és akkor a rokonság, szomszédság is segít begyűjteni a szezon gyümölcsöt?
Régebben csak, amit mi gyűjtöttünk, azt dolgoztuk fel. Mostanra már a falustársak is, hogyha valaki valamit gyűjt, vagy pénzt szeretne keresni, akkor azt felvásároljuk. Szoktam viccelődni, hogy úgy el vagyunk módosodva, de nem, hogy még a fenyőrügyet is vesszük Fenyőkúton. Tehát, hogy vannak családok, akik ezt megszedik, vagy például kakukkfüvet, vagy bármi, ami tavasztól egész késő őszig van, akkor begyűjtik, megegyezünk egy kilogrammkénti árba, és akkor mi azt ott felvásároljuk. De előzetes egyeztetéssel, tehát nem úgy, hogy most 10 család egyszerre ugyanannyi mennyiséget, mert nincs ahhoz szárítani, vagy nincs ahova kiteríteni. És akkor így megegyezés alapján mindig friss növényből és friss gyümölcsökből dolgozunk. Tehát olyan nincs, hogy hetekig itt áll, savanyodik.
És a gyógynövények azok is nem egymás után teremnek, hanem arra is oda kell figyelni, mert ott bizony számít, hogy mikor gyűjti be.
Sokaknak érdekesen hangzik, de mi szoktuk figyelni a holdjárást. Mert hogyha nem az szerint gyűjtünk növényeket, tapasztaltuk, hogy már meg is jártuk többször, hogy nem lehet szárítani. Egyszerűen bepenészedik, vagy nem lesz egy szép zöld színe, és akkor, ha nem tudunk kellő időben menni gyógynövény gyűjteni, akkor akár várunk 3 hetet, amíg ugyanazt a növényt be lehet gyűjteni.
Amikor lekvárnak, vagy szörtnek készülnek, mondjuk a málna, vagy akármi más, akkor is számít ez a holnaptár szerinti odafigyelés?
Akkor nem igazán tartjuk be. Van, amiben használunk tartósítót is, de elég sok lekvárt kidusztolunk. Az mindenmentes. És akkor én úgy gondolom, hogy amíg meg nem bontsák, az addig áll, abban nem annyira befolyásolható, hanem itt a szárításnál, a növényeknél fontos ez a holdjárás. Igazából nem tudok mélyebb ismereteket, hogy miközben van a dagály a pályhoz, de például a teliholdkor gyűjtünk elég sok gyógynövényt, már több a hatóanyag benne, vagy most gyökereket, bármit. És a szárításnál, tehát nem függ attól, hogy most esős idő-e. Úgyis, hogyha vannak olyan napok, egy hónapban, 2-3 nap, hogy nem érdemes gyógynövényt gyűjteni, mert nem lehet megszárítani. Kertészeti holdnaptár szerint dolgozunk, tehát előre mindig azt megvásároljuk, vagy interneten figyeljük, hogy melyik napok alkalmasak. Máskor szedjük a levelet, máskor a virágot, máskor a gyökeret, és akkor erre figyelünk.
Gondolom, hogy ez is ilyen bizalman alapul, hogy kitől mit veszek és mikor veszem.
Csak itt helybélitől vásárolunk növényeket. Vadmenta, kakukkfű, szurokfű, áfonyalevél, de elég sok kényes növény, mint például kökényvirág, galagonyavirág, azt mi magunk szedjük, magunk gyűjtjük. Én ott kell legyek akkor abban, hogy kosarakba szedjük, vagy vedrekbe lazában, nem meggyúrunk egy zsákot úgy, hogy mire ideér, akkor be van fülledve.
Hol szárítja ezeket?
Több helyt szárítunk, van kint egy ilyen kárti aszaló szárító, az 5 tárcás, van ilyen gépi elektromos aszaló is, ami szeretném, hogy szép színe maradjon, és hirtelen kell száradjon akkor abban is, és a padláson. Tehát ki van alakítva ilyen ládákba, és ugye egymásra felrakva. Nagy munkát igénye, folyamatos forgatás, minden nap ránézni, gyűjteni, tenni, venni, tehát elég munkás feladat.
Begyűjteni sem kis feladat, feldolgozni sem, de az értékesítés az megint egy kihívás lesz. Lehet. Hová jutnak el a termékei?
Mint vállalkozás 2016-ban indultunk, akkor elég sok emberkét megkerestünk, hogy nekünk volna ilyen lekvárunk, szörpünk. Kell-e? Valamit biztosan jól csináltunk, mert ilyen szájról szájra rengeteg visszatérő vásárlónk van. Ezen kívül az értékesítés, helyben is vannak, hogy már ismerősök, barátok is vásárolnak tőlünk, korondra panziókba. Az egész országban mondhatom, hogy van 5 üzlet, ahova mi szállítunk. Magyarországon van 2 darab üzlet. Termékeink jártak már Manchesterbe. Amennyit készítünk, el tudjuk adni.
Van olyan periódus, amikor bizonyos termék kifogy? Annyira keresik, hogy hiába van rá igény, mert nem tudjuk kiszolgálni.
Van. Ez egy manufaktúra, tehát nem ipari mennyiségben, hogy ezreket állítunk elő. Felvásárlónak is elmondjuk, hogy ezzel számolni kell. A terméstől is függ, hogy sikerül-e nekem azt a gyümölcsöt beszerezzem, mennyit sikerül belőle csináljak. Most, hogyha például csináltam 100-at, lehet el tudnék adni 150-t is. Egy termék sem marad meg, tehát egyik évről a másikra nem marad meg. Van, amikor enyhén összeérik egymást, tehát vannak ilyen periódusok, hogy nem fedi egyik a másikat, akkor igyekszünk egy kicsit többet készíteni, de hogyha összeér is, akkor igyekszünk, hogy egyszer a tavait adjuk el. Általában 2 éves garancia időt adunk neki.
Nem romlik el, az még 3-4 év múlva is ehető.
Elfogy addig, tehát nem fut ki garanciából a termék, már addig elfogy.
Gombában nem gondolkodnak?
Van gombás zakuszkánk, itt a körül szedjük a gyermek is, vagy a szomszédok, vagy például anyósom ilyen hűséges gombagyűjtő. Készítettünk gombasavanyúságot is, szárítottunk is. Azt is hoztak eladásra ismerősök, jó sok rókagombát. És akkor úgy van, hogy valaki valamivel beállít a kapun, hogy most tessék, akkor volna nekem ez. Tehát egyszerűen a férjem az iharagszik, veszek meg mindenkit, ő mindent. Tehát, hogy azért is, hogy segíjem azáltal, hogy most ő is jusson pénzhez, és akkor valamit kitalálunk, készítünk belőle. Szárítottunk is gombát, gombapor is van, szárítmány is van, gombás zakuszka, savanyúságnak van átéve, ízletes rizike, keserű gomba, őzláb gomba, fenyőalja gomba. De ebből is nincs olyan nagy készlet.
Na de, hogyha mindig valami újban kell gondolkodni, akkor ide ötlet is kell. Amúgy a vásárlók igénylik is azt, hogy mindig valami újdonság legyen, vagy hogyha valami jó, akkor azt évekig lehet készíteni és árulni.
Hát ugye egy kicsit vicces, igen, már mondtam, hogy van 90 körüli termékünk, és akkor ilyen viszontálladók megkérdezik, és valami újat csináltál-e? Hát gondolom sokszor, hogy hát de csinálnék is, hova tegyem el, már nem tudjuk a címkét, hótároljuk a magát a terméket, hogy ne vegyüljünk össze azért maga a rendszer, s a helység is. Hát mi egy kicsi vállalkozás vagyunk, nem egy nagy istálóba, vagy akármilyen nagy termelői felületen, de azért kreatív vagyok, tehát vannak olyan dolgok, ami másnál nincs. Tudom, mit lehetne ebből? Kellene próbáljunk, csináljunk például a medvehagymás zsírt. Tehát én így, hogy medvehagymás sertészsír, 2016-ban kezdtem csinálni, addig úgy senkinél se láttam. Lehet, hogy otthon készített a család számára, de úgy, hogy most eladásra. Románoktól is, román receptek alapján. Mert ez egy magyar lakta vidék, de azért úgy figyelem a román recepteket, hogy mi az, ami menő, mert elég sok román turista is jár ide. Mindig valami újat, valamit, vagy a kombináció alapján, vagy fűszerezés alapján mindig valamit azért kiötletelek. Azt még megemlíteném újdonságként, hogy készítünk serbeteket, ez hasonló a nutellához, török eredetű édesség, és 12 ízben készítjük. Tehát citromos, narancsos, epres, málnás, mindenféle erdei gyümölcsös. A fiatalok ezt nem ismerik, de régebb ez volt az édesség is, hogy mennyire várták, amikor elmentek a szülők az üzletbe, hogy egy üveggel hazavigyék, és kenyérre kenvelették, hogy mindenkinek jusson, többet egyenek. Most ilyen kanalas édesség, a románok süteményben, fánkokhoz, torta, burkolatokhoz használják.
Azt felfedezte, hogy ha valaki vásárolt öntől, akkor majd próbálta leutánozni ezt a terméket? Úgymondva hamisították is.
Annyira nem néztem így utána. Volt úgy rá példana, hogy címke nélkül kéri viszontálladó, hogy most szeretné, hogy ne legyen rajta, mert hogy saját célra kér, de olyan mennyiségeket vesznek meg, hogy én tudom, de ez attól függ, akkor az adott helyzettől mennyi pénzem van, nekem megéri-e, hogy nekem most gyorsan pénz kell, de már vagyunk annyira híresek, hogy ha neki szüksége van, például most 100 lekváros nekem van, akkor én odaadom címke nélkül is.
Mindig az legyen ön előtt, hogy csak a jót hamisítják. Hát, hogyha silány lenne a termék, akkor nem kéne senkinek.
Lehetséges.
Meddig lehet ezt ilyen nagy lelkesedéssel csinálni?
Tavasszal nagyon nagy a lendület mindig, amikor úgy zöldül a természet, úgy bennem is ez a lendület nagy. Őszire azért már úgy kezdnek elfogyni a tartalékaim, főleg ilyen zakuszka főzés szezon idején, akkor már, mikor az ötödik nap is zakuszkát főzünk, akkor már nem tudom, hogy kell-e só belé, mert nem bírom megkóstolni.
Szóba jött már az, hogy gyógynövényeket is gyűjtenek, de tudom, hogy illatos ürömmel is foglalkoznak. Régóta?
3 éve. Úgy jöttünk kapcsolatba a növényel, hogy a húgomnak agydaganatot diagnosztizáltak, és orvosilag műthetetlen, mert nagy agy kis agy között hallójáraton pingponglabda nagyságú daganat, és akkor néztünk utána, hogy mit lehetne ilyen természetes alternatívát, ami nagyon gyorsan hat, és legalább nem enged áttéteket, és az egynyári ürüm az nagyon hatásosnak bizonyult, jelenleg is jól van, daganata be van tokosodva, más kezelést nem kapott, csak az illatos ürmöt fogyasztotta, kisebb-nagyobb szünetekkel. Azt mondták, hogy idő kell, de bízunk benne, hogy teljesen elszárod majd ott, és nem csinál semmi áttétet. Mindenkinek ajánlanám, tehát aki ilyen betegségekkel küzd, hogy nagyon sok tapasztalat van, nagyon sok embernek segítettünk, nem csak agydaganatnál, hanem mell problémáknál, vastagbéldaganatnál, női problémáknál. Vesekkövet is már más célból kezdte használni, de szétmarta a vesekkövét, és olyan példa is volt, hogy a bácsit hazaengedték, 4. stádiumban levő áttétes prostatarák, és már készültek a bácsinak a halálára, viszont fogyasztotta, és viszonylag elég rövid idő alatt talpra állt, és most is jó.
Ez termesztett gyógynövény, vagy ezt be lehet gyűjteni a vadonból?
Termesztett gyógynövény, a magot minden évben Németországból szerezzük be. Vásárhely melletti Dán József doktor úr segítségével, tehát elég eredményesen szórtuk itt a környezetünkbe.
Tófal Vizita, fenyőkuti lekvár és szörpkészítőt hallották az elmúlt 10,5 percben, most Demeter Irén énekel.
Azért!
Tánka Ferenc vagyok, foglalkozok mindenfélével, úgy az iparral is, a mezőgazdasággal, faragással, mindenfélével.
A fafaragás is elég jelentős helyet elfoglal ebbe a munkaprogramba az életében. Mikor jut arra idő? Amikor már a gazdálkodásnak vége van, vagy kicsit a lábhagy?
Akkor van, mikor szabad időm van, de általában én csinálok szabad időt, és akkor egész nap vele foglalkozom.
Nagyon sok munkája látható itt a házban is, de a templom körül van kopjafa. Mivel kezdődött ez az egész fafaragás?
Jó, ez nagyon rég. 78-ban. Pálin Gyuri bácsitól tanultam, foglalkoztam elég sokat vele. Van otthon, itt is van, de inkább Szent Györgyön, ott van komplett szobabútor. Itt is meg lehet nézni, van olyan apróságok, ami úgy fel van akaszva farad.
Rendelésre is készít tárgyakat? Vagy általában, amiket készít azok, vagy jótékonyságból kerülnek oda, mint a templomhoz, vagy ajándékként?
Én csak ajándékként csinálom. Pénzt nem veszek el senkitől.
Akkor bizonyára azt is farag, ami a szívéhez közel áll.
Szóval így van. Általában, amit én faragok, az egyedüli. Nem olyan, hogy valakitől lemásolom, siján. Én kézből lerajzolom, és azt kifaragom, ennyi.
Bizonyára, hogy minden munkája a saját gyermeked, azért általában szokott lenni kedvenc is. Mi az, amit szívesen farag, vagy mi az, ami testhez állóbb önnek?
Nem tudom, éppen most kazettával, ilyen apróságokkal foglalkozok, de...
Ezek a motivumok, amiket ráfarag, ezek ilyen jellegzetes háromszékiek?
Igen, jellegzetes háromszékiek, tulipánt, mindenféle van, általában ilyent szoktam faragni.
Kopjafát sokat kellett készíteni?
Nem, ez az egy, ami a templomnak készült.
Székelykapu faragására se kérték fel?
Nem, de van egy mini kapu, itthon van.
Amikor neki kezd faragni, akkor kell legyen ilyen nyugodt állapotban, vagy rá kell legyen hangolódva, vagy hogy működik ez az egész? Mert van, aki azt mondja, hogy ha jól felmérgesítik, akkor is tud dolgozni, de másnak csend kell, meg nyugalom kell. Ön hogy működik?
Nekem mikor úgy van, én mindig faragok, úgyhogy nem problémáz bármikor. Bármilyen problémából. Szól a rádió, és annyi az egész.
A gazdasággal akkor ki foglalkozik?
A váján foglalkozik a gazdasággal. Ő szereti ezt a mezőgazdaságot, nagyon szeret, úgyhogy azért csinálja, már kedve van, és szeret dolgozni. Munkahelye van, de azért szeret dolgozni.
A veje nem ment be alkalomattal a műhelyből megnézze, hogy mit csinál? És nem vonzódik a faragás fele?
Az unokám szeret még faragni, csinál ilyen apróságot még, de úgy lát, még kicsit kell tanuljon.
De hát van, akitől tanuljon, és ha kicsit nő, akkor bizonyára itt birtokba veszi azt a műhelyt.
Idővel, gondolom.
A lisznyói Benke Ferenc fafaragóval beszélgettünk, köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Mátyás Judit énekel.
Gyertek alhat,
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Hargita népi együttes muzsikált. Jövökeden itt a Gazda Életben, többek között Csiki Emese Szent Ábrahámi gyógynövénytermesztővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Székelyudvarhelyről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Lisznyóról hallhatnak. Gazda életműsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Gerge Éva énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Cseh Judit és Madaras Gábor énekel, majd Hudi Istvánnal és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Szendős leány szerelme, izényó szendős leány.